Sziasztok, kedves rádióhallgatók, ez itt a kettes számrendszer, Behumi Dórival és Veres Dórival. A mai vendégünk nagy örömünkre Görög László Jászai Mari Díjas színész, aki most már egy éve feleségével, Czakó Juliannával újra Budapesten játszik a Thália Színház kötelékében. Sok-sok gyönyörű, izgalmas és termékeny miskolci év után, majdnem egy évtizedig volt ugyanis a Miskolci Nemzeti Színház tagja, de a Víg Színházból, Pécsi Nemzetiből, a Radnótiból vagy az Egri Gárdonyiból is sokan ismerhetik, hiszen ezeket a színházakat mind megjárta. De én azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akik filmes szerepeire emlékeznek. Nekem például az egyik nagy kedvencem a Szamba, majd erről fogunk is egy kicsit talán beszélni a műsorban. De a Jumurzsák gyűrűje, a Kész cirkusz, az Argó, a Valamilyen Amerika, vagy akár a Blokkád című filmekben is szerepelt. És hát ne felejtsük el szinkron szerepeit, szinkron hangját, mert hogy például Martin Freemannek nagyon régóta ő kölcsönzi, vagy adja örökbe magyar hangját, de talán fontosabb ennél az, hogy miben lehet színpadon látni Görög Lászlót, mert hogy a Táliában, a Ványabában, a Csendes Társban, a Miniszter Félrelében, vagy a Nyakamon a Nászmenet című előadásokban is szerepel. Úgyhogy nagyon nagy örömmel köszöntünk téged itt a stúdióban, és azért is nagyon örülünk, mert hogy úgy tudjuk, hogy igazán interjút nem annyira szeretsz, és nem is annyira szoktál adni.
Valahogy úgy vagyok ezekkel az egész mindenségekkel, riportok, mély interjúk, beszélgetések. Van, amit szívesen meghallgatok, de tudom pontosan, hogy egy interjú olyan, mint hogy a kísérlet, a tudományos kísérlet ténye befolyásolja a tudományos kísérletet. Tehát az interjú maga befolyásolja azt, hogy az ember mit mond.
Az interjú helyzet.
Mert az interjú helyzet. Aha. És az embereknek szerintem a döntő többsége barátságosnak, okosnak, akar látszani, nem akar nagyon konfrontálódni. Tehát van egy viselkedés. És pláne, mivel azért, ha ebben a szakmában lévő emberek adnak interjút, akiknek azért egy részét valamennyire ismerem, és hallom, hogy miket mondanak, hát azért van, hogy leesek a székről. Tehát ezért van bennem egy
de
ilyen...
De itt még nyugodtan lehet.
Ezért van bennem egy kis tartás ilyenkor. Alakul, ahogy alakul.
Én úgy gondolom, hogy nem kell más csinálni, mint amit azelőtt csináltunk, hogy bekapcsoltuk volna. Nyilvánvalóan azokkal a témákkal, amikről nem szeretnéd, az közben is mondhatod, hogy...
Hát én, hogy mondjam...
Abszolút lehet
mondani. A Julcsi engem sokszor szapul, de én mindig azt mondom neki, hogy a bizalom nélkül mit ér az élet. Tehát annyiszor csesztek át, annyiszor csaptak be, de ennek ellenére azt én nem szeretném elveszíteni. Tehát a bizalom bennem egy adott helyzetben mindig bennem van. Aztán majd a csalódás okozta konzekvenciákat az ember levonja, de alapvetően én azt gondolom, hogy bizalommal állok egy új helyzet elé. Vagy ülök most jelen pillanatban. Meg hát az is, hogy készítenek az emberrel egy interjút, mondjuk, amit kötelező adni, mert benne van egy szerződésben, hogy mondjuk filmhez tartozó szerződésekben, vagy színházhoz tartozóban benne szokott lenni, hogy a reklámhoz vállalja az ember, és akkor beszélget ennek az újságnak, annak az újságnak, és ebből egyik se az élet és irodalom nyilván, tehát gondoljuk, hogy mely újságok ezek. És akkor adsz egy interjút, és akkor utána általában az interneten ennek az interjúnak különféle részletei, felszabdalt változata megjelenik, és
sajátos
egyszerűen nem értem, hogy nem lehet közöm ahhoz, hogy valakinek adok egy interjút, és utána kikerül a kezemből, és nem tudom ellenőrizni, hogy milyen orgánum hozza le, milyen terjedelemben, mit emel ki belőle, mert ugye ördögi dolgokat lehet elkövetni azzal, hogy idézem a szöveget, csak nem pontosan.
Egy csomó színész, vagy egyéb témában ismert ember exhibicionista annyira, hogy szereti, hogyha róla van szó, akkor belőle, de ez tulajdonképpen hiányzik ez a gén.
Én olyan szerencsés voltam ebben a szerencsétlen sorsú szakmában, hogy fiatalon én mindazt átéltem egy kicsit moderáltabb formában, mint ami ma zönlik. Tehát én voltam, játékot vezettem, műsort vezettem, sorozatban szerepeltem, és nem hiányzik, pláne azért nem, mert aztán az utóbbi 20, de főleg egy évtized, az nekem olyan csodálatos színházi munkákat hozott, hogy én tulajdonképpen Én ott érzem jól magam, az az én terepem, az a színház, az nekem ismerős, a film az egy kicsikét távol, arról nem beszélve, hogy ez a celeb cucc, ez nem azért, mert tudom, hogy miket vállalnak ezzel. Tehát tényleg, oda dobják az életüket, a lelküket sokszor, azért cserébe, hogy mondjuk nem csinálnak semmit. Tehát olyan típusú értékelhető dolgot, ami mondjuk egy előadás létrehozása.
Nem valamiért híresek, hanem nem, csak úgy.
Önmagukban. Igen, mert
szépen mondtad ezt az oda dobja magát, ez nekem annyira tetszik. Ez egy nagyon-nagyon klassz megfogalmazás.
És valahogy ettől én védeném magam, mert vagyok olyan önhit, hogy azt gondolom, hogy az a tényleg túlzás nélkül rengeteg szeretet, amit a nézőktől kapunk, azért a munkáért, ami az, hogy meg kell venni a színházat, hogy el kell jönni, és figyelek egy 3 órán át, az nagyon bőven kárpótol, hogy az én igen ingatag önbizalmam, és öntudatom, hogy ki is vagyok én, meg mi az én dolgom az életben, az kap egy erős támogatást.
Azt mondod egyébként, hogy ez munka, hogy a néző megveszi a jegyet, és elmegy, és végignéz. És amit te csinálsz, azt te mennyire tekinted munkának?
Hát persze, a klasszikus értelemben ez hivatás. És akkor jár az ember jól, ha úgy is áll hozzá. De élni kell. És nem tudja függetleníteni magát attól, hogy mennyiért teszi ezt. Milyen szerződést köt. Hát már igen szigorú szabályok vannak, hogy mit mondhat, mit nem mondhat, mennyiért.
Amikor ott vagy a színpadon, és mondjuk van egy ihletett előadás, van olyan, amit mondjuk ingyen is megcsinálnál, mert annyira... Nekem egy csomószor van ilyen, hogy így elfeledkezem arról, hogy én ebből élek.
Ez biztos, hogy attól is függ, hogy hol, és miért, és kinek. Tehát azt sokszor használtak már ki az életembe, ma már, ha erre rájövök, akkor nemet mondok. Tehát, hogyha ilyen dolog van. De ha bármilyen szeretet vagy megbecsülés van benne, akkor sokkal könnyebben adja magát az ember.
Az előbb volt egy gondolatod azzal kapcsolatban, hogy mennyire ismered meg magad, vagy mennyire tudod már a határaidat. Nem baj, ha előhozom, hogy idén vagy 60 éves?
Hát már el is múltam.
Igen,
már...
igen. Igazából jó lett volna egy kicsit pár hónappal.
Nem hozzuk elő, hiszen már el is.
De azért, mert hogy igen. Erre kíváncsi vagyok, hogy vajon 60 éves korunkban nekünk hogy lesz, Dori, de hogy én mindig azt érzem, hogy jó, még mindig nem tudom a határaimat, még mindig nem tudom pontosan ki vagyok, már 40 és 50 között pedig. Szóval 60 éves korra te ezt elérted? Vagy nem, elérheti valaha az
nem,
ember?
Nem, biztos nem. Pláne azért, mert most fog szeptemberben iskolába menni a kislányom. Tehát azért az nem azt mondom, hogy egy bravúr, de nem mindennapi dolog, hogy 54 évesen születik valakinek gyermeke. Ráadásul van egy rettentően, és nem, az nem jó szó, hogy rettentően, elképesztően, az sokkal jobb szó, tehetséges színésznő feleségem, és hát ezek megmozgatják az embert, tehát az esetlegesen letapadt rutinokat, ezeket fölvakarják, több-kevesebb sikerrel, mert én sem mindig adom magam, tudom könnyen, de ez mindig egy készenlétben tart. De alapvetően azt gondolom, hogy ami az életben még jön, a lényeg megjött, a Gizi.
A kislányod Gizi?
Igen, Gizella Eliza. Az megjött, és innentől minden nap, amit egészségben tudok leélni, vagy nem egészségben, de le tudom élni, az ajándék, és minden feladat, amit úgy tudok megoldani, hogy vállalni tudom magam előtt, az is egy ajándék. De már nem ez a lényeg, hanem a Gizi.
De most arról beszélsz, hogy miket, hogy mondjam, ért el az ember, vagy gyűjtött maga köré, vagy jó esetben kapott meg az élettől, de inkább arra vagyok, hogy te a személyiségedet mennyire érzed késznek?
Hát olyan vagyok szerintem, mint egy gyerek, rengeteg tapasztalattal. De mégis olyan vagyok, azt hiszem, mint egy gyerek. Tehát tudok lelkesedni, tudok tévedni nagyokat, nagyon nagyon el tudom magamat foglalni olyan dolgokkal, amire az ember nem is hinné, hogy órákig lehet piszmogni valami hülyeségen.
A kislányokkal játszani
például? Hát például, de akár csak az, hogy a fenébe kellene a kertben valamit úgy megcsinálni, hogy azt én is meg tudjam csinálni, mondjuk, és ezt kiókumulálni, hogy... most úgy úgy, hogy szokta is mondani, megint gondolkodsz, ugye? Megint gondolkodsz. És hát igen, van egyfajta öröme a gondolkodásnak, azt hiszem, és nagyon sok mindenen el tudok gondolkodni. Ugyanakkor meg azért nem rejtem véka alá, mert azt látom a kislányomon, hogy ő is, mint a szivacs, tehát teljesen mindegy, hogy az egyik pillanatban a fekete lyukakról beszélgetünk, és a másik pillanatra arról, hogy melyik állatnak van a legerősebb harapása, minden érdekli.
Isten, te ilyeneket tudsz válaszolni. Igen. Melyiknek van a legerősebb harapása?
Alligátor. Krokodil. Krokodil. De csak egy irányba. Tehát mikor összezárja a száját. Aha. Ha meg akarod akarni, hogy azért kinyissa, ahhoz elég az emberi erő.
Hát meg Misi Mókus csak egy botot rakott be, és mégis.
Ja, hát ő kitámasztotta.
Hogy akadályozom meg?
Nem, itt
hova kell ütni ahhoz, hogy kinyissa? Vagy hogy?
Nem, annyira, hogyha neki csukva van a szája, akkor közel se képes azt az erőt kifejteni. Te saját magad egyszerűen le tudod szorítani, és nem tudja kinyitni a száját. Viszont nem tudsz ellenállni a harapásnak, nem tudsz ellenállni. Az emberi fizikai erő nem képes.
Akkor mégis hazugság a Misi Mókus, mert ő csak egy botot rakott be a nyitott szájába. Hát én nagyon sajnálom, hogy most ez eljött ez a pont.
Igen.
Most nőttem rendszerbe. Te most nőttél föl. Viszont engem az érdekel, hogy amióta a Gizi megvan, akkor ez azt jelenti, hogy akár újabb képességeket is felfedeztél magadban?
Hát igen. Azt hiszem. Azt hiszem, igen. És azzal áltatom magam, hogy az a csodálatos dolog ért, hogy valahogy minden, ami történt velem, nagyon sok jó, és nagyon sok rossz. Akár tragikus dolog is, ami számomra az. Valahogy mind arra mentek, hogy azt a legalapvetőbb hibát, amiről szinte mindenki tud, hogy az én apám is vert meg, nem tudom, velem is ez történt, az enyém is kibírja meg. Tehát, hogy valahogy a sorsnak visszaadja a sérelmeit a saját gyerekén, az nekem még azon a szinten is, hogy még nem volt 2 éves, nem ért el a 2 éves kort, egész biztos, 2 alkalom volt, amikor rákiabáltam, és mind a 2-szer elsírta magát. És azóta ez se fordult elő. Tehát az meg, hogy valami egyéb dolgot elkövessek, mert én türelmetlen vagyok, az nem fordulhat elő, úgy érzem. Tehát bennem sajnos végtelen a türelem annyira, hogy ezt szerintem néha még annak is lehet venni, hogy ráhagyod, meg nem törődsz vele, pedig nagyon is. Pedig igen, de annyian fogják neki mondani az életbe, hogy nem. Nem én akarom elkezdeni. Én inkább azt mondom, amikor ilyen életveszély, vagy ilyenekről van szó, akkor persze nagyon ragaszkodom én is ahhoz, hogy ezt nem szabad, vagy ezt csak így szabad csinálni, de egyébként, hát miért állítanám meg akkor, amikor most már, ugye, hogy egy ilyen kis kertes házunk van, mert csodálattal nézem, például azt, amikor olyan kedve van, akkor vegyészkedik, és mindenféle anyagot kever össze. Ezzel foglalkozik, hogy miből tud festéket csinálni, miből tud valami illatosítót csinálni. Ez
tehát most 6 éves.
6,5 volt, és fél. Igen.
De engem az érdekeljen, hogy egyébként az életet külön más területein is tudott-e például ezt a türelmet
hasznosítani?
Nem.
Igen.
Nem.
Tehát, hogy ez csak, tehát, hogy amit a gyerek nem adott tudom. Benned, igen. Vagyis kifejlesztett benned, ugyog, az csak felé vele tudod
szembe,
alkalmazni.
Vele szemben működik,
más
és mással szemben, meg pontosan azért nem, mert nem tudom, meddig élek, tehát ezzel most már azért csak kell foglalkozni, nem is napi szinten, de ezt nem tudom, és tudom, hogy a legdrágább dolog az idő. A legdrágább. És hogyha valaki készületlen, nincs ott, késik, nyafogás megy, ahelyett, hogy az ember dolgoz, nem hajcsár vagyok tőlem, beszélgethetünk is egy próbán, akkor azt nevezzük próbának. Akkor azt nevezzük egy olyan beszélgetésnek, ami valamilyen módon biztos hozzájárul majd az egésznek a minőségéhez, de az nem próba. Az valami más, az valami csevegés, elemzés, valami. Amikor próbálunk, akkor szerintem érdemes azzal foglalkozni.
Most azt gondolkodom, veled nehéz dolgozni ezek szerint?
Van, aki azt mondja, hogy igen, de
ez egy jó
image. Szerintem meg nem. De szerintem meg nem, mert én ezt nem, én állítom, hogy én ezt nem öncélúan teszem. Soha. Én ezt mindig azért teszem, hogy a dolog, amit csinálunk, az a lehető legjobb legyen. Mert lehet nagyon jónak lenni egy színdarabba. De azért, hogy mondjam, olyan nincsen, hogy milyen volt a My Fair Lady előadás. Jaj, nagy jó volt, de ez az Eliza, ez a Higgins, ez nem az igazi. Uh-huh. Ahhoz, hogy igazán jó legyen, az mindenkinek a lehető legtöbbet kell hozzáadni. A szerencsés esetben azt lehet mondani, hogy úristen, itt minden pozícióban olyan jó teljesítmény volt, hogy hát ez remek. És mondom, ezt egy kicsit nehezen viselem, mert tényleg mindenki rájön majd, hát a fiatalabbak is rá fognak jönni arra, hogy igen, az idő a legdrágább.
Majd egy picit szeretnék még erről a színész életről, a színész létről beszélni, pláne úgy, hogy hát téged ugye annak idején a Szamba című filmben, mint fiatal kezdőszínész lehetett látni, azt is játszottál, és az is voltál. És olyan szépen megmutatja ez a film, hogy mikkel kell megküzdenie valakinek, aki egy érzékeny, fiatal színész ebben a szakmában. Másrészt viszont te tényleg megjártad Tolnád Baranyát kis túlzással, de több vidéki színházban is tag voltál, társulati tag voltál, miközben egyébként ugyanez igaz rád budapesti szempontból is, tehát budapesti teátrumoknak is voltál tagja, úgyhogy tényleg veled aztán lehet arról beszélgetni, hogy milyen színésznek lenni ma Magyarországon, vagy milyen volt és milyen lesz. Úgyhogy szerintem ezzel jöjjünk vissza, ha lehet. Görög László színész a vendégünk továbbra is.